reggeli személy.
Ők még, Pecsnik Mária Zita, közgazdász, a pénzügykutató, ZRT tudományos főmunkatársa van velünk. Jó reggel.
Jó reggel, kívánok.
Mi foglaltuk magunkat a hírek alatt a beszélgetéssel, ez szűrődött át. Kezdhetem?
Igen.
Jó. A gazdaságról beszélünk, hát mi másról. Többféle világban élünk, például élünk a jó hírek világában. Jó hír az, hogy mondjuk az állampapírok után megkapjuk a hasznot, már akinek van. Jó hír az, hogy mondjuk az áfa visszatérítés működni kezd, úgy, ahogy jó hír az, hogy stb. Stb. Ez nekem úgy tűnik, hogy az állami propaganda úgy rakta össze, hogy mivel kevés a pénze az államnak, ezért sok ilyen jó kis projektet kell beindítani, hogy az emberek azt érezzék, hogy árad rájuk az áldás, sokféle és jóféle eső formájában zuhog rá a pénz. Az Indexen látok ilyet is, hogy újabb pénzeső következik, stb. Álljanak alá. A másik az a személyes tapasztalat, ugye a boltban, vagy amikor az ember megpróbálja megérteni, amit egy közgazdász mond, hogy milyen állapotban van a gazdaságunk, és hát az meg nem a jó hírek kategóriája. Itt kéne eligazodni.
Mielőtt belevágnék a témába, a férjem, aki politológus, a lelkemre kötötte, hogy mondjam el azt, a tapasztalatot, amit mi az elmúlt fél év során körülbelül egy olyan 40 előadást tartottunk az ország legkülönbözőbb helységeiben, körülbelül 12 megyében, és úgy érzékeltünk, hogy nem igaz az, hogy az embereket nem érdeklik az általános makrogazdasági kérdések. Igenis, hogy érdeklik, és igenis, hogy értik is, hogyha az emberi nyelven van elmagyarázva. Előadás után odajönnek, és megköszönik, és aha élményük van, hogy na, akkor most ez így leesett. Sőt, most például Gödöllőn az is előfordult, hogy szoktam ilyen interakciókat csinálni előadás közben, megkérdeztem, hogy na, mit gondolnak, mennyi volt tavaly az államadósság? És a pontos számot bekiabálta valaki, tehát követik a dolgokat. Jó, ez egy érdeklődő közönség, de ez az érdeklődő közönség, ez viszi tovább a maga kis területén, a maga kis falujában, vagy kerületében a híreket, és az érdeklődés és az értés is megvan. Na most ezt a közönséget, amelynek azért nagyon változott, tehát korábban, hát csak az, hogy mennyi a tojására, vagy a csirkehús, ugye, ez érdekel. Ez most egy kinyílt érdeklődés van, ezt a közönséget nagyon nehéz, vagy sokkal nehezebb megvezetni, mint sem azt a kormány gondolná. De hogy ő most itt jó hírekkel akar elárasztani bennünket, ennek is megvan az oka. Mégpedig az az oka, hogy olyan kudarcos éveket hagytunk magunk mögött, amiről elfelejtettek elszámolni. Tehát, hogy például 23-24-ben több mint 8%-kal kellett volna nőni a terveik szerint a magyar gazdaságnak, ezzel szemben visszaesés volt. Az első, a 23-ban ugye majdnem egy 1%-os visszaesés volt, az elmúlt évben egy 0,5%-os növekedés, ami nem tudta kompenzálni az előző évi hanyatlást. Tehát körülbelül 24 végén a 22-es év szintjén vagy az alatt voltunk. Tehát az a kommunikáció, mert itt ugye egy kommunikációs kormányzás folyik, hogy most akkor öntsünk az emberekre mindenféle jó dolgot, hogy elfedjük a rosszat. Ez a kommunikáció, ez engemet az előző rendszerre emlékeztet, mégpedig inkább az 50-es előző rendszer 50-es éveire, amikor mindig azzal kecsegtették a közönséget, hogy hát igen, most nehézségek vannak, de nem vágjuk le az aranytojás tojótyúkot, ugye, és hát majd jobb lesz, egyre jobb lesz, és a kommunizmusban hát ott aztán minden szép és jó lesz.
És a tyúkok azóta se tojtak aranyat valamiért.
És igen, hát most mi meg azért komolyan levágtuk az elmúlt években ezt az aranytojás tojótyúkot, értve ez alatt, hogy itt olyan beruházási visszaesés esés volt 2020 és 24 között, amire nem volt példa, csak a rendszerváltás utáni néhány évben, amikor minden egész összetört, ugye, és amikor persze, hogy nincs beruházás, most nem volt olyan mély válság, ami okozta volna ezt a körülbelül 13-14%-os beruházás csökkenést, és a beruházásoknak a csökkenése az azt jelenti, hogy leáll vagy visszaesik a technikai fejlesztés, fejlődés, leállnak az infrastrukturális fejlesztések, tehát a jövőbeni fejlődésnek az elemeit fogták vissza, vagy csökkentek, vagyis egyértelműen kódolja ez a beruházás zuhanás a következő éveknek a kedvezőtlen fejlődési perspektíváját. Most ezt csak a tőke oldaláról mondom. A másik oldalról, a munka oldaláról, a munkavégző képességnek a lerombolása, ami itt szisztematikusan folyik az elmúlt 15 évben, ugye az oktatási rendszer tönkretételén keresztül, a munkavégző képesség romlása tovább növekedési veszteséget fog okozni a magyar gazdaságban. Na, ez nem volt egy jó bevezető.
Igen. És ezt mind a Lacinak köszönhetjük. Jó. Az egyik kérdés, amit szakértőnek föltettem, hogy megint elkezdődött a beszélgetés arról, hogy euró Magyarországra, és megkérdeztem valakit, azt hiszem, hogy Bot Péter Ákost, hogy tulajdonképpen amikor erről beszélnek, akkor miért teszik ezt? Tehát egyrészt szerintem világos, hogy Orbán abban a pillanatban leállítja az erővaló diskurzust, és le is állította gyakorlatilag. Másrészt meg van-e olyan állapotban a magyar gazdaság, hogy most, ha mondjuk elhatároznák, mondjuk megbukik ez a kormány, jön egy másik, nagyon akar eurót, akkor be tudja vezetni?
Hát azt tudom mondani, hogy ugye az euró bevezetésének azért vannak kemény feltételei, költségvetési feltétel, kamatfeltétel, inflációs feltétel, adósságráta, igen, feltételei is vannak. És a 2020 után egy olyan fordulat következett be a magyar gazdaságban, nem kevésbé a kormányzati politikának köszönhetően, ami mindezeket a mutatókat lerontotta. 2019-ig, tehát 10 és 19 között, most mondok egy számot, összesen volt egy 20%-os infláció. Tehát ha lebontom, ugye 10 év, az akkor évi 2%. Most 20 és 24 között ez 52%-os volt. Tehát 5 év alatt több, mint a duplájára nőtt, vagy az adósság ráta 19-ig csökkent, az adósságráta azután megemelkedett 2020-ban, és ugyan mérséklődött 21-22-ben, de a mérséklődésnek az üteme lelassult, és az elmúlt évben például emelkedett is. Ha hozzáveszem ehhez a múlt évi ilyen 70-74% körüli rátához, hogy és akkor adósság keletkezett a nyugdíj, magánnyugdíj rendszer felszámolásával, a nyugdíj rendszerben, a rendszernek a megszüntetésével, és hát ott van a Nemzeti Banknál az utóbbi években felhalmozott adósság, ha ezeket is hozzá veszem ehhez a 74%-os mértékhez, akkor a magyar adósságráta messze magasabb, mint az Európai Unió átlaga, pedig hát az valamilyen 80% körül van, és hát ugye ebben olyanok vannak, mint Görögország, hogy 100% fölötti adóssággal. Tehát visszatérve a kérdésére, nagyon távol kerültünk 2020 után az euró bevezetésének a lehetőségét. Az adósság, az infláció, és hát ehhez kapcsolódóan ugye a kamat tekintetében.
Tehát azt jelenti, hogy hiába lenne egy kormányváltás, akkor is
évek. Akkor is évek ellenének, igen. És ugye még nem tudjuk, hogy a kormányváltásig mindenki egy dologra gondol, hogy miféle kormányváltás lehetséges itt esetleg 2026-ban. Nem tudjuk, hogy még addig mi fog történni. Az, amit most Orbán itt bedobott, ezek a újabb jóléti intézkedések, a személyi jövedelem adó eltörlése, ugye, a nőknél, azok, és egyéb mondjuk a fegyverpénz, ezt is tudjuk, hogy azt is előre hozzák, tehát ugyanúgy, mint 22-ben, ezek az intézkedések, ezek előrehozott választási intézkedések, tehát a választásokra készülő előrehozott kormányzati intézkedések. Úgy értem az előrehozást, hogy korábban is voltak udvarlások természetesen, pénzügyi értelembe vett udvarlások a magyar lakosságnak, de mindig a választásokat megelőző fél évben kezdődtek. Most viszont már erről beszélnek, még ugyan nincs konkrétan semmi, mert ugye az első, az majd csak július 1-től lesz, ez az áfa csökkentés a nyugdíjasok számára, vagy áfa visszatérítés a nyugdíjasok számára, meg az utolsó negyed évben től kezdve fogják megkapni a három gyerekesek a jövedelemadót a bérükben, tehát előre van hozva, mert sokkal jobban fél Orbán a választások elvesztésétől, mint félt 22-ben, pedig akkor is nagyon félt, és ez még csak a kezdet, és még további fogalmunk nincs, hogy milyen intézkedések lesznek, de az, abban egészen biztos vagyok, hogy semmiféle közgazdasági megfontoltság nem befolyásolja a döntéseket, kizárólag politikai alap fognak megszületni, akkor is arra nincs pénz. Mert hogy nincs pénz, az egészen biztos, hogy nincs, mert ugye említettem volt, hogy hát azért itt egy elég komoly leépülés volt az elmúlt években a munkafeltételeket, a növekedési feltételeket tekintve, és akkor még nem beszéltem arról, hogy nincs uniós pénz se.
Igen, ez egy következő kérdés lenne, mindjárt fölteszem, csak visszautalva arra, mivel kezdett, hogy járják az országot, és az emberekben minden előítélet ellenére él érdeklődés a nagy, a makrogazdasági kérdések iránt, hogy amennyiben ezt végig gondolják, meg amennyiben egyáltalán hajlandók végig gondolni a helyzetüket, megismétlődhet-e ön szerint? Tudom, ez nem gazdasági kérdés, ez ilyen társadalompszichológiai inkább. Az, hogy az emberek akkor kétharmaddal behozták megint a Fideszt a rájuk öntött pénzeső következtében, az ezzel kapcsolatos tapasztalataik azonban azok voltak, hogy ezek elinflálódtak, ezek a pénzek eltűntek. Ebből tanultak-e? Tehát amit most rájuk önt Orbán, arról elhiszik-e, hogy érdemes rászavazni erre a kormányra, mert lám ilyen bőkező velünk, vagy már van itt gyanakvás és csalódás?
Hát azt érzékeljük, ugye egy ilyen előadáson 150-en, vagy még többen is ott vannak, azt érzékeljük országszerte, hogy ennek a pénzosztogatásnak nem lesz hatása, vagy nagyon kicsi hatása lesz, nagyon szűk körben lesz csak hatása. Részben azért, amit említett, hogy megtapasztalták, hogy úgyis elinflálódik, részben azért, mert mindentől függetlenül az embereknek nagyon-nagyon elegük van ebből a kurzusból, és nagyon-nagyon le akarják váltani ezt a kurzust. És el fogják tenni a pénzt, persze, hát nem utasítják vissza, igen, hát én is eltettem a 13. havi nyugdíjat, pedig ugye a jobb oldal állítása szerint én ezt elleneztem, mondjuk ez nem felelt meg az igazságnak, a valóságnak. Elteszik a pénzt, aztán elmennek és szavaznak aszerint, ahogy gondolják.
Jut eszembe, Kérdő László múltkor említette, hogy miközben járták az országot, önt elég nagy támadások érték NER sajtó vagy média részéről.
Hát igen, ezzel vádoltak meg, hogy én azt mondtam valamikor, nem tudom, hogy mikor, hogy én a 13. havi nyugdíjat eltörölném, és ezt összevarták azzal, hogy én a Tisza pártnak a gazdasági programját írom, vagy gazdasági tanácsadója vagyok, tehát akkor a Tisza párt is el akarja törölni a 13. havi.
Mint Brüsszel
havi...
is.
Igen, mint Brüsszel is, és ugye hát így vagyunk akkor ilyen brüsszeli alkalmazottak. Most én ezekre nem válaszoltam, illetve egyszer válaszoltam, amikor mondtam, hogy nem vagyok semmi közöm a Tisza párthoz. A Tisza szigetek, mint civil szervezetek hívnak bennünk, és ott ott tartunk előadásokat, és nem írom a Tiszapár programját, és semmiféle ilyen programkészítésben nem vagyok benne. Amit én gondoltam erről a 13. havi nyugdíjról, az olyasmi az volt, hogy ugye 12 hónapig fizetjük a nyugdíjjárulékat. Tehát igazából a nyugdíj az egy évre szól. A mennyi járulékot fizettünk? A 13. havit, azt nem is volna szabad annak nevezni, az már egy jutalom, az már egy plusz juttatás. Tehát azt másként kellene elosztani, mégpedig úgy, hogy mindenki kapja az átlag nyugdíjat. És akkor az alacsony nyugdíjjal rendelkezők kapnak egy nagyobb összeget, és a hát magasabb nyugdíjjal rendelkezők meg kisebbet ahhoz képes minta. Tehát ebből vonták le, gondolom, azt a következtetést, hogy én meg akarom szüntetni a 13. havi nyugdíjat erről. Erről nem volt szó. Én egy jobb, igazságosabb, a társadalmi jövedelmi különbségeket mérséklő elosztási módszert javasoltam.
Jó, akkor térjünk rá az uniós pénzekre. A kérdés kettős, most csak az egyiket tenném fel, aztán jön majd a második, hogy amennyiben ezek a pénzek bejönnének, alapvetően más lenne a magyar gazdaság helyzete, nem is csak a pillanatnyi, hanem a kilátások, mert azt mondta, hogy tulajdonképpen a beruházások leállításával sikerült egy annyira hátrányos helyzetbe hozni az országot, hogy egy eljövendő fejlődésnek, növekedésnek az esélyeit is rombolják, mert ugye messzebbről kell kezdeni mindent.
Igen. Na most ezek az uniós források valóban egyrészt effektív valami többletjövedelmet jelentenének, ha megjönnek. Pillanatnyilag körülbelül 20 milliárd van zárolva. Ennek a valamivel több mint a fele az úgynevezett helyreállítási alapból jönne, részben ingyen, részben nagyon alacsony kamat mellett, de ehhez egészen biztos nem fogunk hozzájutni, ha jön egy új kormány, az sem, ugyanis ennek a felhasználását ahhoz kötötték, hogy az erre vonatkozó programoknak 2026 első feléig teljesülnie kellene, és ebből nincsen semmi. Tehát több mint 10 milliárd így elvész. De valóban van többlet üzenete annak, ha megnyílnának a pénzcsapok, mert a befektetők bizalmát erősíteni ez. A pénzügyi befektetőkét is, és a hitelminősítőkét is. A hitelminősítők az elmúlt évben lényegében azért tartották Magyarországot azon a szinten, ahol voltunk, úgy nagyjából, ugye egy 3 hitelminősítőről van szó, mert bíztak abban, hogy egy fegyelmezett költségvetési politikát folytat az ország, ami azt jelenti, hogy az államadósság rátája csökken, másrészt, hogy hát majd meg tudjuk szerezni az uniós pénzeket. Most viszont már egyértelmű, hogy ez a két nagyon fontos feltétel nem teljesül, és a hitelminősítő közül a Standard & Poor's, amelyik most legelőször már április 11-én véleményt fog mondani rólunk, a mostani Orbán pénzeső nyomán, amit itt beígért, már nagyon-nagyon komoly véleményt formált a magyar kormányzati politikáról, és nagyon veszélyes, mert hogy ennél a minősítőnél mindössze egyetlen kategóriával vagyunk a bóvli fölött. És ha bekerülünk a bóvli kategóriába, akkor a mainál is magasabb kamat mellett tudunk csak hitelt fölvenni, és a mai kamat, hogy mekkora, csak azt akarom érzékeltetni, hogy 24-ben ez a bruttó hazai termék 5%-át jelentette, ami több volt, mint a magyar költségvetésből egészségügyre fordított kiadások összege. Tehát 5% ment ki, és hát nem jött, csak csúran cseppent uniós pénz, amikor jobb évek voltak, és még jöttek az uniós pénzek, akkor évente körülbelül 3-4%-os a GDP arányában 3-4%-os bevételünk volt az Európai Uniótól. Az meg nem jött. Tehát ment, és nem jött. Na most ez év januárjában fölvettünk egy 2,5 milliárdos hitelt,
Euróban?
Euróban, igen, 5 és 10 évre, és ugyanazon a napon a szlovének is fölvettek 30 évre szóló hitelt, ugye minél hosszabb lejáratú, annál drágább, és a szlovéneknél majdnem csak a fele volt a kamatnak, ahhoz képest, hogy mi mekkora kamatot voltunk kénytelenek bevállalni. Mert az úgynevezett kockázati felár náluk lényegesen kisebb. A mi magas kockázati felárunkat azt a kormányzati politika határozza meg. A kormányzatban, a kormányzati politikával szembeni bizalmatlanságból következik a magas kamatfelár. Tehát nagyon sokba kerül nekünk az Orbán kormány, ha úgy veszem, kamatfelárban számolva is.
Közbevető kérdés, tudjuk, hogy milyen feltételekkel veszünk fel mondjuk kínai hitelt?
A kínaiak, hát nem tudom, hogy igaz-e, hogy ők nem engedik nyilvánosságra hozni a hitelfeltételeket. Ugye tavaly valamikor az első fél évben volt egy ilyen 1 milliárd eurós, az nem egy olyan nagy összeg hitel, és az úgy véletlenül bukott ki, de nem mondták meg, hogy milyen feltételekkel. Tehát nem tudjuk. A magyar kommunikáció azt mondta, hogy a kínaiak nem engedik. De hát szerintem ebben kölcsönös az egyetértés, tehát
mentálisan védnek bennünket.
Igen, nagyon mentálisan legalább, mert anyagilag egyáltalán nem.
A másik kérdés, ami azzal kapcsolatos, az egyfajta értetlenkedés bennem, de hát a rendszer annyira rigid, annyira nem képes kicsit sem változtatni, simulni, idomulni. Nincs benne semmi elaszticitás, semmi rugalmasság, hogy igazából én szerintem megengedhetné magának már ez a rendszer, hogy egy csomó dolgot elfogadjon abból, amit az Unió követel tőle, és akkor hozzájut azokhoz a pénzekhez, aminek a hiányától nem csak mi szenvedünk, ők is. Mert ugye egy csomó gazdasági terv végrehajtása, amit ebből lehetne pénzelni, azt úgyis az ő oligarcháik fogják megcsinálni, hiszen a gazdaság jelentős része a kezükben van. Legfeljebb el kell majd számolni, tehát nem lehet annyit lopni. Igen, ez egy nagyon súlyos feltétel, én megértem, de viszont mondom, hozzá lehetne jutni ezekhez a pénzekhez, és leszámítva az igazságügyi reformnak bizonyos részeit, amit most próbáltak visszavenni, egyébként ugye a bírák megzsarolása révén, nem csináltak semmit.
Nem csináltak.
Ez nem áll az érdekükben, hogy ne csináljanak semmit.
Nem csináltak semmit, és a legmeglepőbb volt, ugye van egy ilyen uniós, talán miniszteri biztos, vagy kicsoda Bóka nevezető, aki nemrég bejelentette, hogy semmiféle... Lehet, hogy miniszter.
Uniós miniszter.
Lehet, hogy uniós miniszter, hogy semmiféle közeledés nincs az uniós pénzek megszerzése vagy odaadása, de ha jól értettem, ő úgy gondolta, hogy Brüsszel nem közeledik felénk, én meg fordítva értettem. Hát például az egyik ilyen pont, amit hát nem lehet, szóval meg lehetne csinálni, hogy Brüsszel azt kéri, hogy akkor legyenek normálisak és nyilvánosak a vagyonnyilatkozatok. A vezetők vagyonnyilatkozata és a hozzátartozók is, és visszamenőleg is hozzá. Hát igen, igen. Igen, szóval hozzák nyilvánosságra mindezeket, és visszamenőleg, hát itt személyesen kéne engedni, de hát a személyes érdek az, hogy nem, mert akkor esetleg az a hatalom elvesztésé vonná maga után, ami ugye ez az egyetlen dolog, ami meghatározza a kormányzati cselekvést, az, hogy megmaradjon a hatalomért, mert a hatalomból pénzt lehet csinálni, és a pénzből újabb hatalmat tudok teremteni magamnak. Nincs már szabályozó, ez az egyetlen szabályozó van.
De hát mondjuk a egyetemi alapítványok ügyében is lehetett volna
rugalmasabb. Hogyne? Hát hogyne?
Messze menően,
igen.
És nem tették meg.
Nem.
Ezt mondom, hogy a rendszerből tökéletesen hiányzik az a önfenntartás egyébként, nem tudom másként fogalmazni, mire rászorulna, és nem képes rá.
Nem, mert majd megoldjuk, mert akkor engedni kellene, és ha engedek, akkor én, ugye az az engedmény az a gyöngeségnek öle, és én nem vagy, Magyarország erős állam, és erős kormánya van.
És tiszteletet követel.
És igen.
Jó, rendben van. Illetve dehogy van rendben természetesen. Szóval ez a pénz, ez nem fog befutni, de mi van azokkal a összegekkel, amikkel kapcsolatban, hogyha nem kapja meg Orbán, akkor arra azzal fenyegetezik előre, hogy a eljövendő uniós költségvetést fogja megtorpadozni.
Hát ez még annyira messze van, hogy és ugye addig még nagyon-nagyon sok minden lesz, történik itt a világpolitikában, hát az elmúlt napok történései, azok elég ijesztőek voltak, tehát ezt a kérdést most kihagynám, mert nem tudjuk, hogy mi lesz. Jó, fogalmunk sincs.
Másképpen fogalmam, vagy más kérdést kérdeznék. Ugye a jó hírek egyik legjobb híre volt, hogy Trump győzött. Legalábbis a NER elitnek, és ezzel Orbán úgy értékelte, hogy gyakorlatilag olyan mozgástere nyílt, ami korábban soha nem is volt, és soha nem is fogalmazott olyan őszintén és olyan durván, mint az elmúlt hetekben, azzal kapcsolatban, hogy milyen rendszert akar itt Magyarországon, ami egyébként jó rész már teljesült is, de hát ez még mindig kevés, úgy tűnik. Szóval az amerikai politikából, gazdaságpolitikából mi látszik, hogy itt lehetnek majd ilyen kivételezések Orbánnal kapcsolatban, aki mindig eltéveszti a dolgokat, mert korábban azt is hitte, hogy Putyin neki a barátja, most meg azt hiszi még mindig, hogy Trump neki a barátja, holott ezek nem barátkoznak ilyen emberekkel, mint az Orbán, mert túl picik hozzá. De különben se baráti alapon működnek.
Igen, igen.
Szóval mi várhat? Mert egyébként, bocsánat, hogy a gazdasági és külker és külügyminisztert megbízta azzal, hogy Washingtonban tárgyaljon azzal, hogy Magyarország kivételeket kapja mondjuk a vámok alól. Ez lehetséges?
Ez nem lehetséges, de még mielőtt részletesebben is szólnék erről, nem tudom elfelejteni, és el kell mondjam, hogy amikor Trump győzött, akkor Orbán úgy nyilatkozott, hogy hát a Trump győzelme, ugye ez november elején van az amerikai választás, a Trump győzelme az már a magyar gazdaság utolsó negyedévének az adataiban is meglátszik, mert a vállalkozások már beindultak. Na most csak néhány számot tudom, nem nagyon szeretik a újságírók, meg a hallgatók sem, de az utolsó negyedévben az ipari termelés csökkent, az építőipari termelés csökkent, a kiskereskedelmi forgalomnak az üteme visszaesett, az adósságrátánk az ugye megemelkedett, mint tudjuk, a foglalkoztatás pedig csökkent. Tehát olyan visszaesés volt, ami nem tudom, hogy honnan szedte Orbán, hogy már látszik, hogy a vállalkozások beindultak, nem indultak be a vállalkozások, és hát nagyon kérdéses, hogy be fognak-e indulni egyáltalán ebben a fél évben. Nem lehet más politika, tehát visszatérve arra, hogy majd mi nekünk más vámszabályok lesznek, nincs. Mi egy vámunióban vagyunk, az Európai Unió vámuniójában vagyunk. Ha az Európai Unióra 25%-os vámot vet ki Trump, mint ahogy ugye ezt bejelentette, ami eléggé durva, akkor tudomásul kell vennünk nekik is ezt, és ehhez kell alkalmazkodni, illetve ahhoz a válaszlépésekhez, mert azért az Unió ezt nem fogja hagyni, amit majd megfogalmaznak. Amire ő külön beszélt arról, hogy ő nagyon jó díleket kötött a Trumppal, nem tudom mikor, de arról nem tudunk semmit, illetve egyetlen egy dolgot tudunk, amit Szijjártó intézett el, hogy ide jön egy szoftvercég, egy amerikai szoftvercég, be fog települni Magyarországra, és a mesterséges intelligencia fejlesztésében fog majd nagyszerű eredményeket felmutatni. 37 milliárd eurós beruházással. Na most a vállalati beruházásoknak az összege körülbelül 9-10 ezer, tehát ahhoz képest ez ugye nulla, másrészt ehhez a 37 milliárdos amerikai tőkebefektetéshez a magyar kormány 8 milliárd forintos támogatást nyújt. Na most, hogy mennyi ez a 8 milliárd, abban a 21 pontos csomagban, amit től várják idén a nagy fellendülést. Ugye van a Demján program, és a Demján programon belül van egy pont, ami azt mondja, hogy ha te leteszel egységnyi tőkét, én adok hozzá egységnyi tőkét. Ebben a kisvállalkozásoknak a kormány 48 milliárd forintos hozzájárulást ajánlott fel a 900 ezer kis- és középvállalkozónak. Tehát értsük jól, hogy mit jelent a 8 milliárd, és ez a 48 milliárd. Ugye? Szóval nincs szavam erre a világra.
Csak nem azt akarja mondani, hogy nem hiszi el, hogy jön ez a cég, és ennyit fog beruházni. Hát állítólag a 4IG-val kötöttek üzletet.
Is, velük is.
És miért pont Magyarországon fejleszteni ez az amerikai cég? Mit tudunk? Újabb szakmunkásképző nyílt, vagy mi van?
Nézze, én ezt nem ismerem, ezeket a vállalati döntéseket, de azt tudom feltételezni, hogy valószínű, hogy itt pénzosztások vannak, pénzvisszaosztások is vannak. Ez a rendszernek a működési szabályossága. Tehát ahogy a motor benzinnel megy, vagy dízellel megy, ugye, és akkor tud menni, ez a rendszer is így működik, hogyha van benne egy ilyen pénzmozgás.
Megpróbálok rájönni Orbán öröm ódáinak az okaira Trumppal kapcsolatban, mert ugye van egy politikai erőtér, amiben ő jól jár. Nem tudom, hogy mit hozhat a Trumpi világ neki, de nyilván egy csomó dolgot, amit Amerika megcsinál, azt lehet nyúlni a putyini világból, és ezt csinálja, innen-onnan szedi össze a rendszerének a különféle elemeit. De gazdaságilag hogy tud jól járni? Mikor legutoljára kim volt, akkor utána azt posztolta, hogy Donald Trumppal vannak közös terveink, és ezeket meg fogjuk valósítani, ugye?
Erre mondta, hogy nagyon jó dílunk van.
Tehát a Donald meg én, vagy én is a Donald, stb. Mi várható egyáltalán? Nem akarok cinikusan viszonyulni ezt. Várható ettől valami? Egyáltalán? Gazdasági vonalon?
Hát ugye most ezt láttuk, ezt a Szijjártóféle, igen, 37 milliárdot idehozott, és hát nincs róla fogalmunk, erről nem beszélt. Lehet, hogy az nem úgy van Amerikában, hogy az elnök azt mondja egy cégnek, hogy te gyere Magyarországra. Azért az egy piacgazdaság, még eddig legalábbis az volt. Majd eldönti az a tőkebefektető, hogy hova viszi a pénzét, hogy ide hozza-e, vagy nem ide hozza. Tehát fogalmam nincs róla, hogy ezt ő hogyan képzeli, de lehet, hogy a Trump és az Orbán gazdasági szakértelme körülbelül azonos színvonalon van, és akkor így meg tudtak egyezni.
Igen, hát ez egy újabb rejtély ebben a történetben.
Minden esetre, ugye ezekkel a keleti tőkebeáramlással azért nagy befürdés van. Az akkumulátoriparral és az autóiparral.
Hát a dél-koreai és kínai.
Igen, ugye ezt 21-ben találták ki, hogy jöjjön ide, szerintem akkor már ők tudták, hogy nem fog uniós pénz jönni, tehát hogy valami többletpénz jöjjön, és lehetőleg olyan pénz jöjjön, ami nem kíván ellenőrzést. De meg tudunk velük is egyezni, nincs is, és nagyon-nagyon sok pénzt fordítottak rá, a Györfi Dóra számításai szerint 1500 milliárd forint, amit most, hogy tudjuk, hogy mi az, hogy 1500, hogy az egész középiskolai oktatás, az körülbelül 500 milliárdba kerül a költségvetésnek, tehát háromszorosa ez az 1500 milliárd, és hát ez egy nagy befürdés. Mondjuk előre látható volt, de előre semmiféle közgazdasági alapvetés nem készült, olyan sem, mint amit mondjuk egy vállalkozó eldönti, hogy beruház, és akkor megnézi, hogy akkor mit, van-e annak piaca, miből, az mibe kerül, meg tudom-e csinálni, van-e hozzá munkaerőm, energia, semmi ilyen vizsgálat nem volt, és ömlött be, csak ugye az a nagyra vágyás, meg a nagy mondás, hogy majd mi Európában a második legnagyobb akkumulátorgyártók leszünk, és a nagy mondás mögött egész biztos, hogy voltak visszaosztások ebből az 1500 milliárdból, és meg tudunk egyezni, miközben ennek az egész hozama rettenetesen alacsony, ezt most már kimutatták, hogy a feldolgozó iparon belül a hozzáadott érték arány, amit ezek a akkumulátorgyárak létrehoznak, a legkisebb. Tehát, hogyha ugyanezt a pénzt máshova fektették volna, akkor a sokkal kifizetődőbb lett volna az országnak, de hát talán nem nekik.
vagy ha raknak egy nagy mágiát, és ezt az 1500 milliárd forintot elégetik, az is jó, mert legalább nincsenek környezeti károk.
És legalább melegednének az emberek.
Igen. Hogy alakul a Magyar Nemzeti Bank és a kormány viszonya? Lehet erről valamit tudni? Ugye nagyon érdekes a Matolcsi féle történet, mert hát, egy kebelbeli emberből lett emelkedett ugye a Magyar Nemzeti Bank elnökévé, sőt előtte ugye a magyar gazdasági miniszter pozíciójában gyakorlatilag rajta hagytak ezen nyomát az egészen. Aztán nem is volt igazából probléma az együttműködéssel, viszont a korrupcióval annál inkább ez a elveszíti közpénz jellegét. Ez ügyben Matolcsi soha nem számolt el azokkal a milliárdokkal, amik ilyen alapítványokba mentek be, amiből képeket vettek, villákat vettek. Mi van ezekkel?
És hát nem is fog elszámolni. És hát ugye most egy elég jó cikk jelent meg a HVG-ben, ami a Matolcsi fiának és baráti körének a gyarapodását mutatja ki, amiben ezek a pénzek is valahogy befolytak. Hogy mi várható itt a kormányzat és a Nemzeti Bank együttműködésében? Hát ugye márciusban fogja átvenni, tehát ebben a hónapban már Varga Mihály a Nemzeti Banki elnöki szerepet. Most Varga Mihály, mint pénzügyminiszter szavakban mindig kemény volt, tehát jó volt a nyilatkozatai, hogy igen, amikor elszállt a költségvetés, akkor utána azt rendbe kell tenni, szigorú fiskális politikára van szükség, végig ezt mondta, és soha nem tudta betartani. Most csak egy számsort mondjak. Ha
úgy érti, hogy szerette volna?
Szerette volna, igen, tehát ő szakmailag helyén való volt, amiről ő beszélt, és amit tervezett, vagy amit a költségvetési tervekbe beleírtak, azok úgy nagyjából helyén valók voltak a deficit rátát illetően, de például 23-ra a 22 nyarán elfogadott 23-as költségvetésbe azzal indultak, hogy 3,5% lesz az államháztartás hiánya. Aztán már 22 végén látták, hogy nem olyan lesz a növekedés, akkor 3,9 lett. 23 október körül 5,2, 23 végén 5,9. Még ezt írja le a pénzügyminisztérium, mert évvégén van egy ilyen jelentési kötelezettsége, és ebben az szerepelt, hogy hát igen, 5,9%-os lesz, és lett belőle 6,7, 2-3 hónap múlva. Tehát ez nekem azt mutatta, hogy a költségvetési politikát sem a Varga Mihály irányította, szabályozta, hogyha ekkora kilengések voltak lehetségesek, és lehetségesek voltak, mert ugye itt egy ilyen vészhelyzeti vagy rendkívüli állapotban vagyunk, amikor nem kell pótköltségvetést bemutatni, vagy egyáltalán elszámolni azokkal a 10 ezer milliárdokkal, amiről a költségvetések szólnak, hanem elég a magyar közlönybe egy határozatot hozni, egy éjszakai döntést hozni, és a tavalyi költségvetés például 9 naponként módosították. Minden elszámolás nélkül, beszámolás nélkül nem jelennek meg a költségvetési bizottságban, amikor mondjuk az ellenzék összehívja, mert van ilyen parlamenti bizottság, akkor nem mennek el a fideszesek, tehát tetemre hívásra ők nem hajlandók, de egyébként nem is tudnának ők maguk se elszámolni, mert szerintem teljesen átláthatatlan, ami a költségvetési politikában folyt. Minden Orbán karmester most bemondta, hogy rajtuk áll a növekedés, kettőjükön áll a Nagymártonon, meg rajta áll az idei növekedés. Tehát ezt komolyan gondolja, hogy ők mindent meg tudnak csinálni. De visszatérve arra, hogy ebből nekem az következik, hogy a Nemzeti Bankot is majd megpróbálják úgy rángatni, ahogy azt a politikai igényeik szerint jónak látják. Tehát lehet, hogy szavakban majd elkötelezi, sőt el is kell, hogy kötelezze magát Varga Mihály amellett, hogy az infláció letörése ugye az a Nemzeti Banknak a feladata, védeni a pénz vásárlóerejét, de majd ki fognak erőszakolni belőle olyan lépéseket, ami a növekedés, mert ez volt a vita a Matolcsi és a Nagy Márton között is, hogy Nagy Márton azt követelte, hogy gyorsabban vigye le a kamatokat, mert akkor abból ugye lesz egy növekedési többlet, és a Matolcsi azt mondja, nem, mert hogyha gyorsabban viszem le, és erre volt rá példa, mint amit ugye a piac beszívna, akkor abból egy árfolyam romlás lesz, egy forint árfolyam romlás lesz, és a forint árfolyamnak a romlása az infláció, sőt, még azt is kimutatták a Nemzeti Bankban, hogy gyorsabban megy át az árfolyam gyengülés az inflációba, mint a korábbi években, és nagyobb mértékben, tehát hogy a piaci szereplők reagálása erőteljesebb az árfolyam romlásra, mint a korábbi években volt.
Orbánnak mindig volt egy ilyen csoda embere a gazdaság élén, aki hát így kvázi ilyen varázslóként próbált működni, és ugye Matolcsinak volt egy ilyen pozíció, most Nagy Márton van ebben, akire mindent rápakolt, tehát megint létrejött egy új csúcsminisztérium, amelyik olyan jogosítványokkal, területekkel rendelkezik, amivel eddig talán még eddig egy sem.
Most az egész költségvetés benne igen. Van, igen.
Ennek az embernek a teljesítménye, a tudása, az akarata viszont egálban van el azzal a hatalommal, ami hozzá van kötve, és azzal a reménnyel, amivel Orbán mindezt átadta neki, hogy akkor oké, akkor teljesíts.
Hát akik közelebbről ismerik, vagy például tanították, azok azt mondják, hogy Nagy Márton nagyon okos, nagyon tehetséges, mindent tud. És hogy amikor a Nemzeti Bankban volt, ugye alelnök volt, akkor is, hogy ő csinálta a monetáris politikát, és hogy jól csinálta, és nem tudom mi. De ami produkciója most számunkra, tehát mi vagyunk a piac, ugye, amit látunk, az nem erről árulkodik. Most azt nem tudom, hogy ő most szabad észel adja a hitványos tobát, ugye József Attilát idézem, vagy maga is elhiszi azt, amit az Orbán követel. Ugye Orbán azt mondta tavaly évvége felé, sőt, már talán Köcsén is, meg talán Erdélybe is, amikor kint volt, hogy 3-5%-os növekedés is, aztán 3-6%-os növekedés. Ki fogom préselni a magyar gazdaságból ezt a növekedési számot? Ki fogom erőszakolni? De akkor most erre az évre, 25-re, hát 3,4 ez van előírva, a költségvetést erre építették, ugye talán nem merték nagyobbra emelni, amit nagyon jól tettek, mert most már vissza kellett venniük, nagyon erős teljesen visszavették. És engem azért az is nagyon zavar, hogy ezt a 3,4%-os növekedést abban a költségvetésben fogadják el, amit októberben készítenek, és ezzel egyidejűleg kellett bemutatniuk Brüsszel számára egy olyan fiskális konszolidációs tervet, amiben ugyanezek a számok szerepeltek, hogy 3-2 az infláció, 3-4 a növekedés, stb. És ezt Brüsszel visszaadta. Azt mondta, hogy ez nem meggyőző, mire építik ezt a növekedési többletet, ugye nagy ugrást, mire építik az 1% alatti dinamikának a megsokszorozódását, miből származik, és visszaadták. És akkor decemberben ezt átdolgozták, és amikor elfogadták a magyar költségvetést ezekkel a számokkal, ugyanakkor már Brüsszelnek egy sokkal alacsonyabb növekedési ütemi változatot küldtek ki. Tehát már akkor decemberben tudták, hogy nem reális a 3% fölötti növekedés, és akkor még mindig arról beszélt, sőt, még januárban is arról beszélt Orbán Viktor, hogy hát itt olyan csodák lesznek majd, amik még soha nem történtek a gazdaságban, és röppájára állítjuk a magyar gazdaságot, és ugye hát ezzel szemben röppájára került az infláció.
Szóval visszatérve Nagy Mártonra, eldönthetetlen, hogy saját kezdeményezésére vagy Orbán követelésére csinál részint piacellenes lépéseket, látni ezek az ársapkák, részint pedig ilyen szokványos parasztvakításokat, mint ez a 21 pontos program.
Igen, azt hiszem, nem tudjuk, hogy ott milyen az együttműködés közöttük, de van egy ilyen kiszolgálom én azt a... Tehát van egy ilyen megfelelési kényszer, a kiszolgálom. Igen, tehát amikor beavatkozik, ugye durván beavatkozik a piacgazdaságba, amikor összehívja a kereskedőket, hogy ráparancsol, hogy ne emeljenek árat, meg termelőket, ne legyen áremelés, mert ha lesz, akkor megfenyegetlek benneteket az újabb árstoppal, és akkor, hogyha még a kijátszanátok, akkor majd a profitokat is majd megnézem, hogy hogyan, mit csináltok. Szóval ezek olyan politikailag involvált lépések, amit egy közgazdász nem ért egyet, és nem engedhetne meg magának. De tehát lehet, hogy tényleg ez van, hogy meg akar felelni az Orbáni politikának.
Én értem. Tehát csinálhat az ember a maga céljai érdekében olyan megalkuvásokat, amik itt-ott gyengítik a dolgot, de nem veszik el az egésznek az élét, de van-e éle a dolognak?
Hát igen. Igen, kérdés.
Tehát van-e igazi gazdaságpolitika ott a tartsága?
Igazi gazdaságpolitika soha nem is volt, én nem is használom ezt a kifejezést arra, amit itt a kormány csinál, én mindig csak arról beszélik, hogy kormányzati politika, ami politikailag irányított kormányzást jelent. A gazdaságpolitika az gazdasági megfontolásokon alapuló, hosszú távú előretekintést tartalmazó, nem adhok döntéseknek a halmaza lenne.
Egy utolsó kérdés még gyorsan. Arról beszélt, hogy ahogy folyamatosan módosítják a büdzsét, senki nem látja át már, mondjuk egy fideszes képviselő sem a költségvetésében, és a többi. Ők átlátják, hogy egyáltalán mi folyik? Tehát, hogy mit csináltak?
Hát, csak remélni merem, hogy talán van, aki normális elemzést is ad, és talán tudják és látják, nem hozzák nyilvánosság. Nagyon érdekes, hogy volt korábban egy ilyen kötelezettség a pénzügyminisztériumnak, hogy évvégén azért adjon egy elszámolást, hogy mi történt az adott évben. Erre tavaly már nem került sor. Lehet, hogy csináltak, nem hozták nyilvánosságra, mert én legalábbis nem találkoztam vele.
Mert a hatalmon levőknek egy bizonyos hatalom koncentráció fölött őket az a veszély fenyegeti, hogy elhiszik azt, amit mondanak.
Én szerintem Orbán elhiszi.
Tehát gyakorlatilag már...
Orbán egészen biztos vagyok benne, hogy elhiszi.
Saját propagandájának az áldozata.
Igen, elhiszi. Igen.
Köszönöm szépen, hogy itt volt.
Én is köszönöm a meghívást.
Pesnik Mária Zita közgazdász, a pénzügy kutató, ZRT tudományos főmunkatársa volt velünk. Még egyszer köszi. És itt a műsor vége. Balogh Kármen, Csorba László, Zsidai Péter, Herskovics Eszter és Szénási Sándor, köszönjük a figyelmüket. Minden jót!